are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Finta Gábor jelentkezik ismét a Magyar Klasszikusok zenei műsorával. Az elmúlt 2,5 év alatt, amióta ezt a műsort szerkeztem, rendszeres hallgatóinknak feltűnhetett, hogy milyen csínyán bántam a mai modern zeneszerzők darabjainak megszólaltatásával. Tisztában vagyok azzal, hogy a 20. és immár a 21. század zenei termése igen gyakran nem vonzotta a közönséget, sőt, gyakran taszította is rafinált, szerintem a zene lényegétől idegen kompozíciós technikájával, disszonáns hangzásával, egy-két motivum unos-untalan történő ismételgetésével, és a jó hangzás, már amit a többség annak ítél, teljes mellőzésével. Így aztán valóban kevés mai, tegnapi zeneszerző műve szerepelt műsoromban. Most mégis egy modern magyar művet szeretnék bemutatni. A szerző Dubrovai László. A Zeneakadémiai Kamarakórus tagjaként énekeltem majd fél évszázaddal előbb egy kórusművét, ami tetszett nekem. Azóta Dubrovai László komoly karriert futott be, ma Kossuth és Erkel díjas zeneszerző, a nemzet művésze. Számomra két tényező is hozzájárul ahhoz, hogy művészetét nagyra értékeljem. Az egyik, hogy nem mondott le a dallam és a harmónia fontosságáról, és műveiben a hangzás, a hangszínek fontos szerepet játszanak. A másik pedig, hogy külföldi sikerei után is magyar zeneszerző akart maradni, és itthon töltötte élete nagy részét. Munkásságáról röviden. 1943-ban született, kántortanító apja tanította először, majd 1966-ban kapta meg zeneszerzői diplomáját a Zeneművészeti Főiskolán. Tanárai Vaszi Viktor, Szelény István, Vince Imre, Szabó Ferenc voltak. Hamburgban, Kölnben tanult tovább, és dolgozott színháznál, elsajátította a legmodernebb technikákat, foglalkozott elektronikus zenével. 1976-tól tanított a Zeneakadémián. Művei között mindenféle műfajban fogant alkotások találhatók. Kísérletezik, de sose veszti el lába alól a talajt, és darabjait nem egy szűk elit, hanem a nagy közönség számára írja. Egyik érdekes kompozíciója, amelynek ihletője Csontvári három festménye, a Magányos Cédrus, a Mária kútja Názáretben és a Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban. Erről így ír. Számomra Csontvári képeiből különösen a három kiválasztottból melegség, szeretet és fény sugárzik. Ezt a fénysugárzást különböző hangszín modulációkkal megvalósítani a zenében rendkívül izgalmas feladat. A mű nagyzenekarra készült, nem elektronikus, hanem hagyományos hangszerekre. Mai adásunkban harmadik zongora versenyét szeretném bemutatni, mind a három tételt. A darab rövid ebben a műfajban, és nagyon sok érdekes hangzás, dallam és harmónia, hangszerelési effektus található benne. Hallgassák meg most Dubrovai László harmadik zongora versenyét Fülei Balázs és a Budafoki Dohnányi Zenekar előadásában. Vezényel Hollerung Gábor.
Thank you.
Remélem, tetszett önöknek a zongoraverseny, most azonban egy könnyebb fajsúlyú, de azért nagyon igényes, kiváló énekest igénylő darabbal búcsúznék. Egy részlet következik Kálmán Imre a Cirkusz hercegnő című operettjéből, az egyik legszebb hangú tenorista Udvardi Tibor előadásában.
Trombit a zseng és meleg a tó, lesi a nép az attrakció, kifestett sárnak arccal, mint a bolond, előre hát vár a cirkusz bolond. Nem vagy te más, csak komédiás, tapsol a néző, vagy boligalás, csattal a tapsanám a orkány gyanánt, csak egyszer bukj meg, barát. Máma itt barát, oly minden, itt se jól, most se jól, oly minden. Ragad meg, mit a sors, éked át, komédiás, fogadd el, mit a sors.
További jó szórakozást kívánunk!
Ez itt a Barangoló, Pap Hortenzia szerkesztésében. Holnap Erzsébet napja. A néphagyomány szerint Erzsébet a decembert mutatta meg, ha ugyanis november 19-én esett az eső, akkor enyhe télre lehetett számítani, ha azonban havazott, akkor karácsonykor is várhattuk a havat. Ferenc József szépséges feleségét Erzsébetet, azaz Sziszit mindig nagy rajongás övezte. A magyarok királynéjaként egy ország rajongott érte életében, és ez a szeretet tragikus halála után, ha lehet, még hevesebb lett. Most néhány róla elnevezett helyre barangolunk. Pest Szent Erzsébet egyike az 1950-ben Budapesthez csatolt városoknak. Soroksárhoz tartozó puszta területén az 1860-as évektől két telep alakult ki parcellázások útján. Az egyik Erzsébet királyné tiszteletére az Erzsébet falva nevet kapta, a másiknak Kossuth falva lett a neve. A két telep 1897-ben szakadt el Soroksártól, és alakult önálló községgé Erzsébet falva néven. A gyors fejlődésnek köszönhetően Erzsébet falva 1923-ban rendezett tanácsú várossá alakult. Az új város elnevezése 1924-től Pesterzsébet lett. 1932-ben újabb névváltoztatásra került sor, az Erzsébet nevet a korszellemnek megfelelően átértelmezték, és a város Árpádházi Szent Erzsébet halálának 700. évfordulója alkalmából a Pest Szent Erzsébet nevet kapta. A népszerű Habsburg királynőről, Sisziről elnevezett Erzsébet híd az egyetlen budapesti híd, amelyet nem lehetett rekonstruálni a II. Világháborút követően, így új épült helyette. A mai hídszerkezet a Gellért-hegy lábát köti össze a pesti belvárossal. A híd a Dunán átmenő gépjármű forgalom legfontosabb budapesti helyszíne. Az eredeti Erzsébet lánchíd a magyar hídépítő mérnökök és a hazai ipar egyedülálló teljesítménye volt. Átadását követően csaknem negyed századig rendszerében világrekorder, 70 éven át Duna rekorder, és az egyetlen olyan híd, amely a folyót 290 méteres középnyillásával meder pillér nélkül ívelte át. A világ első konstrukciójában sok újat hozó acél pilonos lánchídja volt. A híd a II. Világháború áldozatává vált, 1945. januárjában a visszavonuló német csapatok felrobbantották. A helyette épült 10 méterrel szélesebb kábelhidat 1964-ben adták át. A régi kijavított pilléreken áll, de útpályája szélesebb lett, ugyanis a járdákat a függesztő kábeleken kívülre helyezték. Közel 100 féle örökzöld díszíti az Erzsébet királyné 1898-ban bekövetkezett váratlan és tragikus halálát követően 1898. novemberében létesített Gödöllői Erzsébet parkot. A krími hársakkal szegélyezett sétány vezet a Gödöllőt otthonának tekintő királyné szobrához, melyet 1901-ben Ferenc József jelenlétében lepleztek le, kezében virággal és napernyővel, ahogyan a gödöllőiek magányos sétái során oly gyakran látták, így örökíti meg Ferenc József császár és magyar király feleségét a világ első egész alakos Erzsébet királyné szobra, Róna József szobrászművész alkotása. A virágfűzéres kőtalapzaton álló életnagyságnál jóval nagyobb, 2,5 méter magas bronzszobor egyenes tartásával, arcának finom vonásaival, alakjának gondos kidolgozásával sokat elárul a királyné szépségéről, összetett személyiségéről, s a magyarok iránt érzett szeretetéről. A főváros legmagasabb pontján a Budai hegységbe tartozó kupola formájú Jánoshegy tetején 527 méter tengerszint feletti magasságon található Erzsébet kilátó, ismert és közkedvelt kiránduló hely Budapesten, csak egy ugrása libegő felső állomásától. A kilátó torony építése előtt a hegytetőn egy alacsony fából készült emelvény állt, amit 1908-ban bontottak le. A kőből készített kilátó torony építése Sulek Frigyes tervei alapján történt. Az ehhez szükséges köveket a hegy előtt elterülő lapos tetőről kötélpályával szállították a helyszínre, míg a vizet puttonyos kocsikon hozták a Schwab-hegyről. A felépült kilátó tornyot 1910. szeptember 8-án adták át a közönségnek, és Erzsébet királynéről nevezték el, aki 1882-ben járt a hegyen. Ez a kilátó az akkori Európa egyik leghatalmasabb, ilyen jellegű építménye volt. A neoromán stílusú kör alaprajzú építmény 23,5 méter magas, és 100 lépcső vezet fel a legfelső szintre. Az alapnál az épület kerülete 53 méter, majd később a felére csökken. A negyedik teraszról tiszta időben 80 kilométeres körkilátás nyílik, ritka tiszta időben pedig a magas Tátra csúcsai is kivehetők. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a Magyarországra látogatóknak! We'll be right back.
az Ottay Magyar Ház és közösségünk életéből.
December 7-én szombaton kerül sor évűző süteményvásárunkra 11 órától. Kérjük a kedves látogatókat, hogy sütemény adományokkal vagy vásárlással járuljonak hozzá ennek a rendezvénynek a sikeréhez. December 13-án pénteken egy disznótoros ebédre és vacsorára várjuk szeretettel a Magyar Házba látogatókat. Csak előzetes helyfoglalás ellenében tudunk ebédet és vacsorát biztosítani az érdeklődőknek.
Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az ottawai Magyar Katolikus Közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottawai Calvin Magyar Református Gyülekezet istentiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91.
Kettő zsíbert utána, sárcs lett a pazsamári behív a sosszokjára. Kettő zsíbert utána, sárcs lett a az eső, még simsál, csak a babám udvarán. Elhordanám, de nincs annyi erő, mással csalogat a szemem. Elhordanám, de nincs annyi erő, mással csalogat a szemem. Fel van a lovam nyergelve, én ülök a nyeregbe. Csingat a szemén. Én ülök a szerető ölében, meg babám elmehetsz a fenén.
A következő percekben egy tavaly rögzített beszélgetést hallhatnak Horváth Józseffel, abból az alkalomból, hogy két zenésztársával együtt élő zenével kísérte a Magyar Házban megrendezett táncházas mulatságot. Az idén is szeretettel várunk mindenkit, elsősorban a gyermekeket, hiszen a Mikulás is ellátogat majd közénk. Adásunkkal éppen egy időben kerül megrendezésre a Mikulásváró táncházzal és fánkvásárral egybekötött közösségi eseményre. December 2-án rögzítjük ezt a felvételt a Magyar Házban a Mikulás járás után, ami egy különleges Mikulás járás volt, mert most egy élő zenével örvendeztetett meg minket Horváth Jóska. Ő lesz a beszélgetőtársam. Először is szeretettel üdvözöljük itt a Magyar Házban. Jóska egy prímás, az Életfa zenekar prímása, de azt hiszem, hogy indítsuk messzebbről a beszélgetést. Honnan jött, hol a szülőföldje, és hogy került Kanadába? Egy kis bemutatkozót kérünk.
Budafokon születtem, nagyon régen. Az Orvosi Egyetemet végeztem, és mikrobiológiával foglalkoztam. Az Orvosi Egyetemet tanítottam mikrobiológiát egészen 82-ig. 82-ben egy meghívást kaptam egy posztdoktorál pozícióra a Sherbrooke-i Quebecben, a Sherbrooke-i Egyetemre. Úgyhogy 82-től 92-ig ott dolgoztam, mint posztdoktorál fellow, és utána, mint research professor. Utána az élet elvitt Tampába, Floridába, ahol egy magánkórházba egy nagyon jó nevű, nagyon nagy tapasztalattal rendelkező magyar professzor egy rákintézetet indított a kórházba, és a régi álma az volt, hogy egy bioterápiás laboratóriumot alapítson olyan betegségekre, olyan rákokra, amelyek más terápiás eljárásokra nem válaszolnak. Ott dolgoztam 14 évig, majdnem 15 évig. Aztán az élet New Jersey-be vitt, és itt kezdődik most a történet, amire én lettem az alanya ennek az interjúnak, mert New Brunswick, New Jersey-be egy olyan város, ami nagyon nagy magyar múlttal rendelkezik. A 1860-as években jöttek az első magyar bevándorlók, és a nagy hullám 1956-ot követően volt. A ide érkező bevándorlók egy katonai táborba kaptak elszállásolást, és a helyi munkalehetőségek adódtak, jöttek az iparosok, kerestek hegesztőt, forgácsolót, és így kaptak az emberek munkát, és letelepedtek. Tehát New Brunswick egy nagy magyar közösségé alakult, ami magyar, mai napig is egy nagyon élő közösség. A magyar iskola van a gyerekeknek, 150-160 gyerek van a szombati magyar iskolákban.
Lehet tudni, hogy számban mekkora közösség, hogy hány ezres?
Hát nem tudom. Nem tudom, mert a vonzásköre a New Brunswick-i community-nak elég, közösség elég nagy. És kölcsönösen látogatják a magyarok egymás rendezvényeit. Például a június első szombatján van a Magyar Nap, ahol 3-4 ezer ember szokott megfordulni. Van egy nagyon jó szervezett magyar klub, ahol le kell foglalni az asztalokat, mert különben nincs hely. A számomra az volt a nagyon fontos tényező, hogy idén, hát nem tudom, 25 vagy 30. évfordulóját ünneplő Életfa zenekar ba csöppentem, és ott játszottam egy pár évig. Egyszer Washington DC-be volt egy táncház, és utána a zenekar egyik tagjának a házánál reggeliztünk, és a primás, magyar Ildikó azt mondta, hogy van egy jó híre, meg egy rossz híre. És a jó híre az volt, hogy a férje Magyarországon kapott egy állást, és a család költözik. A rossz hír az volt, hogy Jóska, te leszel a primás.
Azt mondják,
olyan
hír.
Fehér lettem, mint a papír. És hát azóta kapaszkodom. Népzene egy régi szerelem, de aktívan hát talán 10-12 éve kezdtem el zenélni népzenét.
És milyen zenei előképzése?
A gyerekkoromban, 7 éves koromban kezdtem el hegedülni, és egészen a gimnázium végéig jártam zeneiskolába, szerencsére szülővárosomba, ami most a 22. kerület, volt egy zeneiskola, és oda jártam vissza órákat venni. Amikor az egyetemre kerültem, akkor az egyetemnek volt egy kamarzenekara, és abba kezdtem el hegedülni, később brácsázni. Ez klasszikus zenét jelent. Amikor Kanadába jöttem dolgozni, hát be kell valljam, hogy a hegedűt nem hoztam el, mert fogalmam nem volt, hogy mire számíthatok. Egy bőröndel jöttem, és a családom, amikor a iskola befejeződött a következő évbe, akkor jöttek, csatlakoztak hozzám, és elhozták a hegedűt. Hát én, mit mondjak, második gyerekkoromat éltem, mert becsöppentem a Sherbrooke-i egyetembe, ahol egy nagyon jó főnököm volt, egy magyar ember, Weber Józsefnek hívják, mai napig is nagyon jó barátok vagyunk. Én annyira élveztem a munkát, annyi új dolog volt, annyi mindent tudtam tanulni, hogy a hegedű sajnos porosodott a polcon, illetve nem sokáig, mert egyszer észrevettem, hogy a nyaka levált. Volt egy hangszerjavító, idézőjelbe a városba, aki büszkén mondta, hogy meg tudja javítani. Hát megragasztotta a nyakát, úgy, hogy nem lehetett a hegedűt használni. 18 évig nem játszottam a hegedűn.
És ilyenkor el is romlik az a hegedű?
A hegedű ott szomorkodott a polcon, és amikor Tampába mentem dolgozni a kórházba, akkor pontosan egy karácsonyi időszakban a kórházban mindig zenéltek karácsonyi énekeket, és egy ismerősöm leleplezett, hogy én tudok hegedülni, úgyhogy csináltunk egy zenekart, a korbosznok volt a zongorista.
A fertőző, ki más lehetne?
Fertőző betegségek főorvosa volt a klarinétos. Az információs szerviz, komputer szakember volt a gitáros, és én voltam a hegedűs azzal a hegedűvel, amivel kínszenvedés volt játszani.
Fantasztikus.
De hát az lett a mellékhatása a dolognak. Nagyon tetszett az embereknek, hogy minden évben aztán karácsonykor zenéltünk. De ennek komolyabb mellékhatása az volt, hogy kiderült, hogy a klarinétos egy professzionális zenész, és Tampában volt egy közel 100 fős szimfonikus zenekar, egy önkéntes szimfonikus zenekar, tehát nem professional, nem hivatásos, és mondta, hogy hát gyere, mert nagyon jó játszó, gyere, menjünk, aztán játsz a zenekarban. Mondom, de hogy megyek, 18 éve nem játszottam, a Kottát sem ismerem már. De hát addig győzködött, hogy tényleg belefogtam, és 5 évig játszottam ebbe a zenekarba. Egy orvoskongresszus kapcsán találkoztam Szarazotába az Életzenekar 3 tagjával, akik a szociális programba részt vettek, adtak egy hangversenyt, és utána játszottak a jelenlévőknek tánczenétől kezdve népzenét, minden, és mondták, hogy álljak be. És amikor vége volt, azt mondta az egyik nagyon kedves barátom most, hogy ide figyelj, hogyha New Yorkban lennél, lenne állásod. Hát olyan büszke voltam, hogy nagyon. És mit az Isten? 10 évre rá körülbelül New Jersey-be hozott az élet, New Brunswick-ba, és ott találkoztam velük, hát Jóska, akkor gyere játszál. És akkor ott kezdtünk el játszani, azóta játsza népzenét. Na most hozzá kell tenni, hogy jó pap Holtig tanul, mai napig is véres verejtékkel tanulok, elmegyek táborokba, elmegyek Magyarországon táborokba, Montrealban van egy workshop minden februárban, ott is mindig ott vagyok, és amit csak lehet tanulok.
És közben tanítványa is vannak.
Hát igen, ez egy paralel, egy párhuzamos történet. New Brunswickban a primás, aki aztán elköltözött Magyarországra, tanította a gyerekeket népzenére. És hát amikor elköltözött, én vettem át ezt a feladatot, és most már azt mondanám, hogy egy nagyon jó kis népzenei együttes van, egyelőre betyárognak hívják őket, de van egy bizonyos nyomás, hogy ifjú életfa lenne a megfelelőbb név. Hozzá kell tennem, hogy én már eltértem New Brunswick volt 2015-ben, tehát azóta nagyon nehéz tanítani, viszont van egy nagyon jó népzenei tanár Marosvásárhelyen, aki itt volt 2 hétig tanítani, és azóta Skype-on minden héten szombaton foglalkozik a gyerekekkel, nagyon jó tanár, és nagyon jó muzsikusok a gyerekek. Úgyhogy nem sokára, hát nem mondanám, hogy felakasztom a hegedőt a falra, de...
Hát nem is szeretnénk, hát ezzel...
Talán nem az én fejemet kell törni, hogy na mi legyen a következő csárdás.
Igen, de ez egy nagyon jó bemutatkozás volt a magyar közösségbe. Tudom, hogy a magyar iskolába is órákat vezetett most szeptembertől, és hát bízunk benne, hogy itt is fölnövekszik egy következő generáció, aki érdeklődik a népzene, ugye néptánc iránt. Most láttuk az ifjúsági néptánc csoportot, amely tavaly alakult, és nagyon szépen haladnak előre. Reméljük, hogy egy kicsit megmozgatja a népzene az ottavai fiatalokat is, és ebben a Jóska bácsinak lehet szerepe.
Hát hozzá kell tennem, hogy most már a 3. éve tanítok gyerekeket magyar népzenére. A Pesten a Hagyományok Háza nagyon gazdag anyaggal rendelkezik, úgyhogy amikor Magyarországra megyek, akkor mindig egy halom kottával jövök vissza, és egy olyan tananyagot követek, ami népzenei alapon nyugszik, tehát a gyerekek nem csak megtanulnak hegedülni, hanem egy bizonyos repertoárt is kifejlesztenek. Egy legkezdeti fokon indul a kurzus, és a végén egy elég gazdag, dunántúli, ördöngösfüzesi, bukovinai anyaggal fejeződik be az első kötet. Sajnos a következő lépés az egy kicsit nehéz lesz, mert az a kotta, ami egy ilyen bevezető volt a magyar népzenébe, már elfogyott, és nem fogják kiadni. Azt hallottam, hogy digitális kiadása lesz, amit meg lehet venni. Éppen ebben tegnap írtam a ismerősnek, aki a raktárt vezeti, hogy mi történik, mert nem látom a digitális kiadást, és már kellene a gyerekeknek.
És ez majd ad egy képzést, egy valamilyen certifikáttal végződik, aki ezen végig megy ezen a programon?
Nem. Ez, én azt remélem, hogy föl tudom a gyerekekbe a népzene iránti érdeklődést kelteni olyan szinten, hogy lehet, hogy itt is lesz egy kis zenekar.
Ja, bízunk benne. Nagyon szépen köszönjük a lelkesítő beszédet és a talpalávalót.
Ja, köszönöm szépen én is.
A szeretőnk Kolozsvárunk katona. Aranykakas, mint az kukorékulja, a szeretőnk Kolozsvárunk katona. Dombom magam, Kolozsvárik a szárnya, akármerről fújja a szél, találja, fújja a szél, maga szárnya tetejé, de sok kislány siratja a kedvesét. Fújja a szél, maga szárnya tetejé, de sok kislány siratja a kedvesét. Három kislány kimegy a temetőbe, mind a három letérdepel a földre. Egy közülük felsóhajta nagy égre, miért is lettem katona szeretője. Egy közülük felsóhajta nagy égre, miért is lettem katona szeretője.
Szeretünk.